Sok szeretettel köszöntök mindenkit az Úr Jézus nevében. Száva Lajos, ők is Budapestről jöttem. Nagyon hálás vagyok, hogy itt lehetek, és az Úrról bizonyságot tehetek, hogy ő föltámadt a halálból, és valóságosan él, és lehet vele találkozni. Új szívet ad, megváltoztatja az életet. És egy rövid imádsággal szeretném kezdeni. Mennyei Atyám, az Úr Jézus nevében hálát adok neked a mai napért. Köszönjük, Uram, hogy te megígérted, ahol ketten-hárman összejönk a te nevedbe, te ott vagy. Mi ezt hittel elfogadjuk, és kérlek, hogy add szólt a számbagyat a Szent Lelkeden keresztül. Tudjak szólni a szívekhez, mert te tudod, hogy kinek mire van szüksége, és kérlek, hogy ragadd meg a jelenlévőket, Uram, hogy megerősödve tudjunk innen elmenni hitbe. Segíts nekünk rád figyelni, adj nekünk látást, vezetést, kijelentést. Áldj meg minket, Uram, hogy áldásul lehessünk mások számára. Köszönjük, Uram, hogy te megbocsájtod a bűnöket, és így is szeretsz, ahogy vagyunk, Uram. Köszönjük, hogy növekedhetünk benned. Kérlek, Atyám, a Jézus nevében továbbra is segíts nekünk, hogy rád figyeljük, levegyük a tekintetünket a világba, és hálát adunk neked most és mindörökké az Úr Jézus nevében. Amen.
Amen.
Nekem elég hosszú és nehéz életutam volt, még az Úr Jézus Krisztus bele nem szólt az életembe. Nagyon tartalmas és színes volt az életem, és most megpróbálom azért egy kicsit rövidebbre venni a lényegeket kiemelve. Mindenképpen úgy gondolom, hogy fontos, hogy beszéljek a múltról, fontos, hogy beszéljek az előző életemről, mert innen tudjuk, innen látjuk azt, hogy Isten milyen mélységből is lehajol hozzánk, és valóságosan ugyanúgy a Biblia mondja, hogy ahol nagy a kegyelem, sok a bűn, nagy a kegyelem. És olyan csodálatos dolog ezt átélni, a mai napig is, már közel 20 éve történt ez az esemény, de mai napig is olyan szívesen emlékszek ezekre az élményekre, és erőt merítek az Úrral való találkozásból. Tizen vagyunk édes testvérek, Budapesten lakunk, ebből 6 fiú testvérem van, és a rendszerváltást követően úgy gondoltuk, hogy csinálunk egy őrzővédő magánnyomozó céget, ami akkor nagyon sok mindenre felhatalmazta pénzszerzéssel kapcsolatban az embereket, nem voltak ilyen erősek a törvények, ki lehetett kiskapukat használni, és tulajdonképpen fél ország fölött sikerült piaci területen elfoglalni. Persze itt most nem vagyok arra büszke, ami történt, mert a bűnözés minden fokát segített az ellenség, az ördög abba, hogy erős oszlopként megálljunk az alvilágba, és őt kövessük. Persze, akkor még nem tudtuk, hogy vannak ilyen szellemi dolgok. Magunknakra gondoltunk, hogy mi mindent meg tudunk csinálni, és az egóját az ember ilyenkor nagyon tudja növelni, mikor sikereket ér el, de az, hogy milyen motivációból, vagy kinek a segítségével, azt Isten nélkül ezt nem tudtuk még. Magyarországon a rendszerváltás után azért vannak itt idősebbek is, biztos, hogy hallották, hogy rendszeres volt, fölrobbantják az autókat, minden héten lelőttek valakit. Azért tudni kell, hogy Magyarország egy tranzitország volt, és aki pénzt akart keresni a bűnözésből, külföldiek is, nagyon sok külföldi volt Magyarországon, jöttek Albániából, albánok, oroszok, jugoszlávok, törökök, arabok, és nagyon sokféle nemzetiségű emberek, akik úgy gondolták, hogy pénzt keresnek, és hát a bűnözők azért a bűnből akartak pénzt keresni, nem beszélve arról, hogy mikor fölbomlott a Szovjetunió, a KGB tisztek, azért ezek komoly kiképzett katonák voltak, mesterlövészek, belharcra, háborúra kiképezve, és ezek az emberek a tudásukból akartak pénzt szerezni. Szóval olyan volt egy ember élet, mint hogyha megvacsorázik az ember. Annyira átlagos volt számukra, és így visszagondolva tényleg tulajdonképpen ijesztő az egész helyzet, ahogy akkor értünk, és hogy Isten nélkül milyen vad tud lenni az ember. Úgy gondoltuk, hogy mindent el tudunk érni, a magunk ura vagyunk, és sikerült azért kiépíteni az alvilágtól kormány szintig az üzleti hálózatokat, és rengeteg jogászok, szakemberek voltak a cégbe, akik segítették a lehetőségeket, és hát persze a mi képességeink meg az megvolt ahhoz, hogy egyből fölismertük a kiskapukat, fölismertük azt, hogy miből lehet pénzt csinálni. Nagyon sok vállalkozó szorult akkor védelemre, mert akinek volt egy kis pénz, akkor egyik brigád betámadta, a másik megvédte, úgy, mint Amerikában 60-as években. Ez ugyanaz történt Magyarországon. Szóval mindenkinek kellett valahová tartozni, hogy tudjon érvényesülni, mert egyébként tönkretették a vállalkozásukat. És egyszer volt Esztergomba egy elég befolyásos ember, aki egy élsportoló volt, és Budapestről lehívott egy ilyen valuta váltó tűzérkedőt. Akkor még nem volt az euró, meg nem volt olyan legális lehetőségek, legalábbis sokkal drágább volt, mert a keletinél biztos sokan emlékszünk, hogy ott voltak az arabok, állandóan váltott, csencseltek, váltották a pénzt, nagyon sok ilyen volt. Most is van. Én már hál' Istennek már nem járok arra felé, de akkorában nagyon sűrűn volt ilyen, és ebből nagyon sok pénzt kerestek az emberek ez a valutázásból. És egy arab, későbbi ismerősünket, lecsalták ide Esztergomba, és 10 vagy 15 ezer márka, azért ez még most se kevés pénze, akkor ez sokkal több volt. Lecsalták azzal, hogy ők szeretnének márkát vásárolni. Lehet, hogy jó volt a szándék, mert volt pénz. Én azért is csodálkoztunk ezen az egész dolgot, hogy ennek a üzletembernek rengeteg pénze volt, befolyása volt, hogy miért volt rászorulva arra, hogy mikor lement ez az arab srác, akkor elvették tőle, nem emlékszem pontosan, 10 vagy 15 ezer márka volt, és aztán valamiben egy kicsit összevitatkoztak, egy gépisztolyt belenyomtak a szájába, megijesztés célján, kidobták az üzlethelyiségbe, és jól összeverték, összerugdosták, és hát ez az ember nem tért magához. Mikor viszont magához tért, akkor bement a rendőrkapitányságra is, és ott elmondták neki, hogy illetve ő elmondta, hogy mi történt vele, viszont azt nem tudta, hogy ez a rendőrkapitány barátja vagy rokona volt ennek az üzletembernek, és ezt még a rendőrkapitányság föllázott. Hát mit képzel maga? Ez az ember Esztergom díszpolgára. Ez az ember egy becsületes, nagy vállalkozó. A fél egész éjszakai, meg egyéb vendéglátó egységeket üzemeltet. Egy nagyon becsületes, gazdag ember. Hát hogy meri maga venni a bátorságot, hogy így begyanúsíts egy ilyen brutális bűncselekménnyel. Aztán látta, hogy itt nem tud labdába rúgni, följött Budapestre, ez az arab srác, és elkezdett érdeklődni, hogy hol lehet olyan brigád, olyan csapat, aki segíten ezt a pénzt visszaszerezni, és aztán ajánlották őt, minket ajánlottak neki, és mondtak, hogy hát van itt egy nagy család, van cégük is, sok ember dolgozik náluk, sok sportoló, rendőrök is dolgoznak, akkor még kötelező volt, hogy rendőrtisztek is vegyenek ebbe a magánnyomozó cégbe részt. És akkor eljött hozzánk, elmesélte a történetet, azonnal csináltunk egy ilyen szerződést, lementünk. Megpróbáltunk először beszélgetés árán, észérvekkel akartuk meggyőzni ott, hogy adja vissza a pénzt. Lehet, hogy nem lesz rendőrség ügy se. Megéri neki, adja vissza a pénzt, és el van felejtve ez a verés, ez a rablás. Mert egyébként ez egy súlyos bűncselekmény. Ma már ezért lehet kapni 15 évet. De akkor is egy ilyen 8-10, mert egy csoportos rablásról volt szó, fegyveres rablásról. Tulajdonképpen nem volt benne ez az illet az üzlethelyiségben, meghalott vagy kerestünk, följött Pestre, és ő érdeklődött irántunk, hogy kik vagyunk, és itt szembesült azzal, hogy ez egy nagy család, hát itt nem ülünk könnyen labdába. És mikor ez nekünk tudomásunkra jutott, akkor úgy voltunk vele, hogy hát ő keresgél minket, ezt a dolgot jobb lesz megelőzni, mert váratlanul együtt vannak a testvérek, bármit csinálunk, történet akármi, egyszerre kivégezhetnek, bombát rakhatnak az autó alá, vagy bedobhatnak bármit, és hát megelőzve a tömeges tragédiát úgy voltunk vele, hogy vegyük elejét, és menjünk le, és tisztázzuk ezt a dolgot. Hát ne kelljen arra várni, hogy ők keressenek és ránk találjanak egy váratlan helyzetben. Aztán lementünk 10 autóval, persze fegyverek, mindenféle ütővágó szerszámok voltak az autóban, és akkor odaértünk, akkor több száz kommandó körbevett az egész szigetet, Rímás szigetet és pákon, mesterlövészek, stb. Nagyon föl voltak erre a dologra készülve, az ottani rendőrkapitány által megszervezte, és hála Istennek nem sikerült semmiféle brutális dolgot elkövetni, mert mikor kiszálltunk az autóból a fegyverekkel, ütőszerszámokkal, akkor a rendőrök egyből kezeket föl, motozás elvettek, mindenféle fegyver, rengeteg fegyvert elvettek, előállítottak, és aztán hónapokon keresztül a televízió, rádió, újság csak ezzel cikkelt. Ha most jól belegondolok, azért a médiának nagyon nagy hatalma van minden területen, a politikában, az üzleti világtól kezdve, a művészvilágig, mindenhol. De én arra emlékszem, hogy úgy jöttek a sajtóhírek, megalakult Magyarországon az első magyar maffia. És Magyarországon akkor még nem is volt szervezett bűnözés rendszerváltás után. Nem ismerték ezt a tömeges bűnözést, erőfitoktatást. És még ez törvénybe se volt foglalva, hogy kezeljék ezeket a dolgokat. Aztán minden nap ezzel foglalkozott a sajtó, rengeteg, kijöttek házkutatásra a családtagokhoz, rengeteg aranyat, készpénzt lefoglaltak, bemutatták a családnak az életét. És ez olyan port vert föl, olyan figyelmet keltett a köztudatba, hogy bármit csináltunk ezután, akkor mindig úgy kezdték, hogy az esztergomi ügy kapcsán híressé vált Száva család. Szóval akkor már mindenki tudta, de innentől kezdve a legkisebb dolog is, ami történt, rögtön ehhez az eseményhez fűzték, és hát ez olyan figyelmet keltett föl, hogy minden vállalkozó, minden ember, aki védelemre szorult, személyi védelemre, vagyonvédelemre, akkor azok mind hozzánk jöttek. Olyan ismertét tett a média. És sok, annyi pénzt kerestünk, hogy nem is tudtuk már elvállalni a munkákat, pedig bővítettünk, több száz alkalmazott volt a cégbe. Persze, voltak legális dolgok is, de a legtöbb esetben, azért igen, a legtöbb esetben sajnos a bűnből származott a pénz. Mert mi oda mentünk a bűnözőkhöz is, hát a világban az emberek ilyenek. Oda mentünk a bűnözőkhöz, és azt mondtuk neki, az egyház tizedet kell fizetni. Szóval nekik is kellett, az ördög is kér tizedet sokszor. Nem csak az egyházban. Szóval megmondtuk a gyerekek, ha te érvényesülnek, azt pénzeket keresni, tudjuk, hogy te miből élsz, mit csinálsz, akkor leszel békén hagyva, X összeget idatsz minden hónapban. És ez mindenki elfogadta, mert így ő, mint bűnöző, sokkal többet dolgozni nem akart senki elmenni. Pedig, de azért most már megéri dolgozni, akkor nem, mert most már azért jól fizetik a munkát. Tulajdonképpen így visszagondolva ezekre az eseményekre, nem vagyok rá büszke, és nagyon, nagyon szégyellem ezt az állapotot, de amit lehetett, nagyon magas szinten elérte az ember. Testőrökkel jártam, pénz, csajok, kaszinó. Szóval ez az embernek annyira az egóját megerősíti. Én azt hittem, hogy ez az életnek a krémje, ez a lehetőség, hogy ezt én értem el, és nekem valaki Istenről beszélt, azt elzavartam. Nem beszélve arról, hogy nekem személyesen sikerült még a formai rendezési jogán belül a teljes vendéglátó egység üzemeltetését megszerezni. Egész Európában több száz külföldi gazdag cég pályázt, és nekem egy ismerősön keresztül sikerült hozzájutni. Ez viszont azért ilyen több százmilliós legális pénzt jelentett. Szóval amikor az ember úgy tisztára tudja mosni a mocskos pénzeket, akkor az ember még jobban megerősödik, és még jobban terjeszkedtünk, nagyobb önbizalommal. Az biztos, hogy az egész családdal megbeszéltük azt, hogy tudtuk, hogy ez miben jár. Tudtuk azt, hogy börtönbe lehet kerülni, meg lehet halni. Szóval minden nap úgy jöttünk el otthonról, hogy nem biztos, hogy hazajövünk. Bekalkuláltuk azt is, ha valaki bekerül egy pár évre, megéri, mert az unokáink is gazdagok lesznek. Szóval így gondolkodtunk világi fejjel, és azért világi fejjel volt ebben logika is, ha pénzt nézzük csak. Szóval, ha engem elcsíptek volna olyan bűncselekményen, ami a törvénybe ütközik, és azt mondták volna, hogy le kell lőni X összeget, mert megbuktam, akkor én arra voltam felkészülve, hogy elkezdek edzeni, olvasni, és egészségesen akarok szabadulni. Ez volt a stratégia. De viszont én arra nem voltam felkészülve, hogy Istennek van terve az életemmel, és Isten tudja csak a szíveket összetörni, és én hiszem, hogy ezt csak egyszer lehet összetörni, és utána bekötöz az Úr mindig. De engem úgy tudott Isten összetörni, csak hogy egy olyan dologért ítéltek el engem, ami nem volt bizonyítva jogilag, amihez olyan szinten, mint a vádirat szerint, olyan szinten semmi köze nem volt hozzá. Letartóztattak, első büntényesként nagyon büszke voltam arra, hogy körülöttem lévő barátok, rokonok hosszú éveket ültek börtönbe, és mondtam, hát gyerekek, ehhez nem kell nagy ész, hogy járjátok a börtönt, mondom, csináljátok úgy a dolgokat, hogy keresetek sok pénzt, aztán kerüljetek be. Szóval úgy el voltam magamtól szába, hogy azért lehet ezt normálisan is csinálni, úgy gondoltam. Aztán, amikor letartóztattak, soha nem hittem volna, hogy egy demokratikus országba, amikor nincs alátámasztva valami jogilag, hogy el lehet ítélni valakit. És hiszen most már hálás vagyok az Úrnak, hogy ez megtörtént, de akkor teljesen lelkileg, idegileg teljesen tönkrementem, mert letartóztattak. Egy olyan dologért, például ez a szlávik búcsú, ez a Balaton partnak a felét ő védte, meg tulajdonjogba volt, kezébe volt a Balaton nagy része, ez is egy nagy alvilági srác volt. Több ezer ember dolgozott nála, mint ugyanúgy a többieknél is, és mikor őt a személyes testőre szó szerint bebetonozta a garázsba, akkor onnantól kezdve maradt egy nagy terület Balatonnál, és szóltak nekem az ottan alvilági srácok, hogy Lajos, most már tudjuk, hogy a szlávik búcsú bebetonozták, az nem fog előkerülni, és hogyha akarod, akkor vegyünk olcsón üzlethelyiségeket, ilyen több ezer férőhelyes diszkók voltak, féláron, és akkor sok védelmet még át lehet venni a Balatonparton, úgyhogy nagyon kecsegtető lehetőség volt, és akkor bejutunk autókba, és körbenéztünk, végignéztük a lehetőségeket, és a rendőrkapitánynak a fülébe jutott, és úgy voltak vele, a rendőrség, hogy hát a szlávik búcsútól megszabadultak, idején a szávad család, az még rosszabb lesz. És innentől kezdve hoztak ők egy döntést, szóval nem szabad lebecsülni azért őket sem, mert ők is ki tudják használni. A jogalkotók is, a jogalkalmazók is ki tudják használni a kiskaput, és megbeszélték másképp nem egy bíró, ügyész, rendőrkapitány, szávát ki kell volna forgalomból. Letartóztattak. Na most, ha ez egy egységben van az ügyészel, a bíróval, az teljesen mindegy, hogy nekem a Sittinger alkotmányjogász volt az védőm, ezen kívül sztárügyvédek seregei, és azt mondták, hogy engem elítélnek, visszaadják az igazolványukat. Nem adták vissza, viszont elítéltek, de de egy abszurdum helyzet volt, viszont ha bíró meg az ügyész egy hullám hosszan van, akkor bárkit el tudnak ítélni. És kaptam 5 év börtönt, na most onnantól kezdve teljesen kikészültem, idélek nem tudtam beilleszkedni a börtön rendjébe, törtem, zúztam a börtönbe, rengeteg problémákat csináltam magamnak, állandóan fogdára kerültem, vannak olyanok, hogy kötelező takarítás a börtönbe, bejön egy ír, és azt mondja, hogy szávol, fogja meg a seprőt, lapátot, menjen le az udvarra, takarítson, összemossák a kukát, és mikor jött egy őr, Maglacinak hívják ezt a főt, és a Feri is jól ismeri. Most hallottam pont a napokban, hogy még rajtam kívül is másokkal mit csinált. Szóval egy igazi rossz indulatú emberről beszélek. Persze én minden okot megadtam ehhez, de ő kizárólag egy olyan típus ember volt, kereste azt azokat a fiúkat, akik alvilágiak, akik szerepelnek, akik nem illeszkednek, és így be akarja törni, meg akar találni az embereket, és ő inkább azokra figyelt oda, akinek volt valami tekintélye a börtönbe, és engem mindig megtalált. Úgyhogy mikor ő jött, akkor persze jól összebalhéztünk, mondtam nekem magamit nem szép szavakkal, és a vége az volt, hogy ilyenkor, ha nem végzi el az ember, amit kér az őr, akkor fegyelmi vagy fogda. Több száz nap fogdát leültem ezért, hogy nem takarítottam, meg a rossz körülmények miatt nem keltem föl éjszaka, vagy reggel nem keltem föl, akkor aludtam, jöttek hajnalba, 5-6 órakor már ébresztettek, és azt mondtam az őröknek, uraim, én ártatlan vagyok, hagyjanak békén. Itt nem kelek föl, beteg vagyok, ki vagyok idegileg. Persze valóságosan eluralkodott rajtam egy pánik roham, egy olyan depresszió, hogy már közés önveszélyes voltam, szóval önmagammal szemben is veszélyes voltam. És ezt azért megállapították az orvosok is, nagyon sok gyógyszert szedtem erre, marékszámra, nem igazán használt, mert az 5 év börtön helyett, ami végül is 5 év 8 hónap volt összességében, de ez mellett még volt nekem egy vagyonelkozás, ami nem kevés pénz volt, amit 20-30 éven keresztül becsületesen, feketén kerestem, és nagy összegekről beszélünk, horribilis összegekről, cégekről, ami szerződések voltak közben, szóval ilyenkor ez mind ráment erre az ítéletre. Szóval lenulláztak, és ezt nagyon nehéz volt feldolgozni. Na, ettől voltak ezek a rossz idegállapotok, ami viszont azt jelenti, hogy a törzsúz az ember, verekedés volt, kártyáztunk, ott felpofosztam az embereket, az őröknek, beszólogattam is, és akkor innentől kezdve elindult több ügyfolyamatba ellenem, és hát ha nem térek meg, akkor még ezért, hiszem, hogy ezek az úr kegyelme, akkor még több évet lehetett volna ezért kapni. 8 hónap magánfogdát kaptam. Havonta egy napot fölhoztak, mert ez a törvény, de 8 hónapig elkülönítettek, mert azt mondta, hogy Budapesten a börtönparancsnok, néztem a lapját, szóval nekünk nincs, nem hiányzik itt a probléma, a börtönlázadás, én elkülönítem magát, és ez így is történt, viszont volt börtönmisszió, akkor nem tudtam, hogy ez micsoda. Az úr adott időt, 8 hónapot arra, hogy elgondolkodjak az élet értelméről. És akkor jött a Takács Feri testvérünk, és kérdezték, hogy akarok-e misszióra menni, és akkor kimentem hozzá személyes beszélgetésre. Én már a 8 hónap alatt kerestem Istent, mert tudtam, hogy valaminek lenni kell, de a Biblia Istenét még nem ismertem. Tudományos helyeken, nagy vallásokba kerestem, de semmi nem ragadott meg. Mikor kimentem a Ferihez, akkor az úr nagyon csodálatosan működik, mert az Úr fölkészített a Szentlélek a Ferit azokra a kérdéseknek a megválaszolására, ami engem foglalkoztatott hónapokkal előtte. És nem tudtam hitbe előre jutni, mert rengeteg kérdésre nem kaptam választ. Viszont a Ferivel való találkozásunknak nem elsődlegesen, nem elsősorban az evangélium hirdetése volt, hanem először elkezdett ilyen természetes dolgokról és természet feletti tudományos dolgokról beszélni. Van Isten, miért hiteles a Biblia, stb. Olyan dolgokról, de engem nagyon-nagyon megragadott és megfogott a hitembe a beteljesedett proféciák, 6800 van, utoljára valahol ezt olvastam is, és ezek hajszál pontosan be, ezt nem mondhassa az ember erre, hogy ezt nem hiszem el. Sok mindenre lehet mondani, de ezekre nem. Isten előre kijelent dolgokat is, a történelem ezt igazolja. Szóval ezek annyira erősítették a hitem, hogy ez nem egy kamu dolog, ebben kell, hogy legyen valami. És akkor hoztam döntést. Utána persze a Feri, mikor így elmagyaráz ezeket a dolgokat, és ez a lelki-szellemi falak leomlottak, és úgy helyére kerültek a dolgok, akkor elkezdett a keresztről beszélni. Lajos, Jézus téged is szeret, meghalt a te bűnödért is, van örök élet, el kell fogadni hittel, Isten meg tud áldani, azt akar, hogy örök élet. Nagyon szép volt, elmondta a kereszt történetét, és kérdezte, hogy hiszem-e. Soha nem felejtem el, hogy teljes szívvel az Úr annyira előkészítette a szívemet, hogy azt mondtam, hogy igen, ezt elhiszem. És kaptam egy Bibliát, aztán elkezdtem tanulmányozni a Bibliát, és teljesen megdöbbentem, hogy többül van a Bibliában, mint amit én elkövettem. Hogy még gondolatban is lehet vétkezni. Hát mondtam, Ferikém, na haragudjál, ezt itt a börtönben. De szembet betartani. Én azt sem tudtam, hogy mire mondtam igen. És persze a Feri mindig bátorított, és nagyon, nagyon fontos ilyenkor, hogy mindig tudjuk bátorítani a másikat, hogy Lajos, ne foglalkozz ezekkel a dolgokkal. Ideje van mindennek. Isten majd ezeket a dolgokat előkészíti, helyére teszi, megszabadít ettől, attól, amattól, és csak olvassa a Bibliát, legyen ime életed, közösségben legyél az Úrral. Persze olyan dolgokról beszéltünk, hogy nem tudtam elképzelni, hogy ez létezhet. Ragaszkodtam a női kapcsolataimhoz akkor még. Ragaszkodtam, az imádkoztam az Úrhoz, ez az újjászületés előtt volt, imádkoztam az Úrhoz, hogy Uram, kimegyek, vannak kint lévősek, összeszedem, és majd utána követni akarlak. Szóval Istennel így egyezkedtem sokáig, hogy aztán rájöttem, hogy én nem igazán Jézust kerestem, mert még nem ismertem, hanem Jézusnak a javait is. Nagyon nagy különbség, ha valaki beteg, ha valaki szegény, ha valaki bajban van, fölkiáll, de segítségre van szüksége. Ezzel nincs is semmi baj, mindaddig még nem kerül abba a helyzetbe, amit én csináltam, hogy Uram, én szeretlek, követni akarlak, a mennybe akarok kerülni, de amit én szeretnék, én tudom, hogy nekem mire van szükségem, majd én azt megoldom, és te támogassál el. Na ez aztán így nem működik. Semmiképpen, és olvassam a Bibliát, rengeteg ige megérintett. Mikor elértem ahhoz az igéhez például, hogy mit ér, ha az egész világot megnyered, és a lelkedbe kárt vallasz. Szóval rengeteg olyan ige megérintette a szívemet, hogy az Úr élővé vált. Szóval ez már nem csak a fejemben volt, hanem a Szentlélek élővé tette. És egyetlen egy lehetőség volt a mosdó, a WC-be, hogy egyedül legyek, és egyből berohantam, amikor az Úr fölkerjesztette a Szentlélek által az igéket, akkor azonnal térdeltem a WC-be, és fölkiáltottam az Úrhoz, Uram, ha te tényleg föltámadtál a halálból, és valóságosan minden úgy van, ahogy le van írva a Bibliában, akkor neked van hatalma, hogy szabadíts meg engem ettől a nyomorult állapotból, én szeretnélek téged követni, de nélküled ez nem megy. És akkor átbízom magam, de akkor vezess engem, mert nagyon rossz állapotban voltam, mert az ördög is elkezdett támadni, az ördög nem akart elengedni, ilyenkor megy a harc a lelkünkért. Az ördög mindig azt súgta a fülembe, Lajos, hát mit akarsz, a csicska akarsz lenni itt a börtönben. Hát azt mondja, figyelj ide, neked van tekintélyed, egzisztenciád. Látod, azt mondja, befolyásolsz mindent magad körülbelül. Azt mondja, hogy hülyének nézzenek, kihasználjanak. Szóval így az embert kezdte megijeszteni az ördög. Szóval nagyon intelligensen elő tudja adni magát, és ez nekem nagyon nagy harcok voltak, hogy most nem tudtam az életen minden területét átadni az Úrnak. És mikor ez sikerült, ez nagyon nagy kegyelemnek tartom, ezt az önátadás kegyelmének tartom. mikor sikerült teljesen átadnom, és így fölkiáltani az Úrhoz, akkor az Úr válaszol, és mai napig ebből merítem a hitem forrását, amit akkor megtapasztaltam, hogy a Szentlélek által érezhető volt, az Úrnak a dicsősége, a jelenléte, hogy körbevett, és ezt nagyon komolyan mondom, hogy rajtam keresztül imádkozott a Szentlélek. Én ezeket a dolgokat nem tudtam, én ezekre nem voltam felkészülve. Szóval, mikor elkezdett a Szentlélek rajtam keresztül, azért tudom, hogy a Szentlélek imádkozott rajtam keresztül, mert én olyan szavakat használtam, amit nem ismertem. Én olyan úgy imádkoztam, hogy soha nem tudtam. És olyan csodálatos szavakat használtam, dicsértem, imádtam az Urat, meg ott imádkoztam, akkor innentől kezdve tudtam, hogy ezt nem én tettem, ezt csak Isten tehette. És akkor nagyon nagy békességgel lefeküdtem az ágyamra, és tegezhetjük egymást, remélem az Urat tegezzük, akkor egymást is tegezhetjük, hogy képzeljétek el, amikor lefeküdtem az ágyamra egy ruhástól, akkor volt egy ilyen lelki-szellemi látásom, egy földön megjelent előttem, és az Úr nagyon érdekes, ezt nem lehet szavakba kifejezni, de gondolom érthető. Tudtam, hogy Jézus Krisztus fent van a földgömb tetején. Nem láttam, hanem tudtam. Ez egy ilyen lelki-szellemi érzék volt. Igen. Szóval tudtam, hogy az Úr Jézus fent van a földgömb tetején, és bemutatta nekem a földgömb alján az én éjszakai mocskos életem, amihoz szegaszkodtam. A régi csajok, az italozás, a verekedés, a pénzszerzés minden formája, és így bemutatt, és így pörgött az esemény, kaszinótól kezdve minden, és akkor a Szentlélek, a nagyon nagy kegyelem, hogy még a kérdés is föltett a Szentlélek, hogy most választhatsz, engem választasz, vagy a bűnös életedet. Szóval lehet Istennel egyezkedni, lehet vele vitatkozni, okoskodni, de a bűnnel nem vállal közösséget és kompromisszumot kötni vele. Ő azt várt el tőlem, hogy ő mellette döntsek, és akkor majd utána ő elvégzi a dolgokat. És mikor ez sikerült, és azt mondtam, Uram, hát hogy lettem én ilyen hülye? Hogy lettem ekkora sötétségbe? Persze, hogy téged választalak. Hát nélküled még levegőt sem tudnák venni. És mikor ezt őszinte szívvel döntöttem Jézus mellett, hogy őt választom, akkor volt egy ilyen nagyon érdekes dolog. Fotószerűen megjelentek a bűneim. Képzeljétek, hogy mondom, igen, Uram, téged választalak, és akkor egy-két másodpercre megvillant a gyerekkoromtól. A gyümölcslopás, anyámtól való pénzellopástól kezdve, folyamatosan addig a napig a súlyos bűnökig, persze ezek több óráig tartottak, még az Úr ezeket bemutatta. Szóval a Szentlélek elvégezte a bűnvallást úgy, hogy bemutatta. És ezt azért tartom nagyon nagy csodának és kegyelemnek, mert Isten olyan bűnöket mutatott meg nekem, hogy én azt sem tudtam, hogy az bűn. Olyan bűnöket mutatott meg, amit elfelejtettem. Nem voltam erre a dologra fölkészülve egyáltalán, és mikor ezeket így átértem, és végig megmutatta ezeket a súlyos bűnöket, akkor csak annyit kellett mondanom, Uram, bocsáss meg ezt a bűnöm is. És folyamatosan több órán keresztül vallottam a bűneimet, és tudom, hiszem, hogy akkor megtörtént az újjászületés, mert másnap reggel, akkor bejött ez a Laci bácsi, a főtörzs, és úgy kezdte, Száva, nem név szerint kezdte. Bejött és azt mondta, hogy 2 önkéntes jelentkezőt kérek takarításra. És a mai napig emlékszem rá, néhány óra telt el a bűnvallástól, amit tanultam pár óra hosszá. A természetembe olyan volt, mintha világi életembe takarítottam volna, mintha hozzám tartozott volna, mintha az örökkéval, ezt nem lehet kifejezni, hogy mikor fölkeltem, amiért több száz fogdát leültem, hogy én nem takarítok. Balhészem ordítottam az őrökkel, ki voltam idegileg, nagyon drasztikus szavakat használva, hogy kedvesen, szeliden, örömmel azt mondtam, hogy én megyek takarítani. Hát persze ezt a főtös se hitt el, nem vette komolyan, és rám nézett, és azt mondta, ide figyeljen Száva, nagyon megkérem, hogy ne provokáljon. Nincs idő magával foglalkozni. Szóval maga azt mondja, tudja, hogy miért nem szólítottam név szerint? Mert most nincs időm levinni a fogdára. Tudom, hogy milyen, szóval most nem, nincs időm levinni a fogdára, de hogyha nagyon szemtelenkedik, provokál, azt mondja, félreteszek mindent, és leviszem fogdára. Mert amikor fogdára megyünk, akkor mindent össze kell írni, urákig kell körülnie, kávé, kaja, papírok, minden, és nem volt ideje, és így akarta elkerülni ezt az egész dolgot, és akkor elment, akkor szóltam az, hogy srác, tehát nem foglalkozunk vele, gyere, fogjunk egy seprőt, lapátot, menjünk takarítani. Akkor mentünk, kikértük a szemetet az árkákban, levittük a kukába, összetakarítottuk, jönjön az udvar, kimossuk a kukát. Teljesen szép rendet csináltunk, és úgy telefonon vannak kapcsolatban, és az a föltörzs kérdezte, lent álltunk már a tiszta kukával, kimosva, összetakarítva csodálatosan, és ugye földszinten álltunk, várva arra, hogy mikor mehetünk fel. És hívta telefonon ez a föltörzs, mi a harmadikon voltunk a földszintet, hogy na, ott van a Száva. És akkor mondják meg, hogy igen, itt áll előttünk egy másik srác a kukával. És akkor ez a föltörzs úgy mondta a kollégáimnak. Emlékeztek rá, hogy mit mondtam nektek? Idő kérdése. Előbb-utóbb mondtam, hogy be fogom törni a Szávát. Szóval neki ez egy nagy sikerélmény volt, de azonnal indított az úr, és rögtön mentem hozzá. Föltörzs úr, mondanom kell magának valamit. Maga ismer engem. Nem maga, egy hadsereg nem tudott volna engem rákényszerít, hogy én menjek magamtól takarítani. Hát mondja, tudja nagyon jól, hogy mennyi fogdát leültem. Engem maga nem tört be. Na, tudja mit? Én a Krisztusnak engedelmeskedve. A Krisztus engedelmességéből csinálom ezt az egész dolgot, és én ezt örömmel teszem, nem magáért. Persze tudod, gyere volt ágyból, azonnal tudtam beszélni, hanem találkoztam Jézussal, és van Isten, és megváltoztatta az életemet, és teljes krisztusi identitás lett az egész életem, és az ő természete volt bennem, és annyira kiáradt a krisztusi szeretet belőlem, hogy ez az ember, akivel most mindig balizom, aki másokkal is balizott, órákat tudtam beszélgetni. Elkezdtem beszélgetni neki Jézusról, a Bibliáról, majdnem kirúgták a börtönből, mert beállt így a küszöb közé, és egyszerre csukódik az ajtón automatikusan, és zárás volt, és nem engedte becsukódni az ajtót, mert nem fegyeztem be, annyira megragadta. Megragadta mondani való az Úrtól. Szóval nem csak félelembe, és aztán azonnal megértettem, hogy nem erővel, hatalommal, nem félelembe kell az emberekkel beszélni, hanem a krisztusi szeretettel sokkal nagyobb erő van. Sokkal több mindent el lehetett érni, mint hogy az ördög becsapott és hazudott nekem, hogy félelem erővel, tekintélyel tudsz itt érvényesülni a börtönben. Nem igaz. Mert a krisztusi szeretetben azonnal még nagyobb csodák történtek. Tulajdonképpen azonnal megtapasztaltam a krisztusi természetet, az újjászületett új természetet, azonnal meggyógyultam, nem kellett egy gyógyszert szednem, az ágyam mellé kaptam parancsnok engedéllyel egy asztalt, Bibliát olvasni, egyedülállóan a börtönben. Aztán egy csoda által, még két rövid dolgot elmondok, és köszönöm a türelmet, rengeteg csoda történt az életemben. Azóta is, akkor is, nincs idő elmondani, de két dolgot nagyon szeretnék kihangsúlyozni. Istennél van, mikor egy gyerek, például így megtérünk, újjászületünk Isten kegyelmébe, benne van azonnal, hogy megjogulhat az ember. Ez egy valóságos dolog. Az, hogy ki miért, nem az Úr tudja, a titkok az Úrért. De én ezt megtapasztaltam, hogy nálam ez így történt. De vannak olyan dolgok, mikor Isten valamit időzít, és folyamatában elindít valamit, és egy év múlva jön végbe, és hajszál pontosan, akkor volt arra szükség, és folyamatában megy ez a dolog. Ezt úgy tapasztaltam meg, hogy 5-8 hónapban volt összességében, kizártak elsőbüntényesként a kedvezményből, de ha lett volna kedvezményem, az se érdekelt, mert rengeteg fegyelmit kaptam, nem kaphattam volna kedvezményt, egy fegyelmi miatt elvonatták volna, viszont miután megtértem, újjászülettem, rengeteget segítettem az öröknek a munkáját, kulturális programokban takarítottam, ilyen nappal, ha kellett, ha nem, ebbe éreztem jól magam, ebbe a új természetbe. Rengeteg dicséretet kaptam, ami szintén nem érdekelt, nem volt kedvezményem, de Isten ezt előkészítette, időzítette úgy, hogy egyszer beívott a börtönparancsnok, hogy azt mondta, hogy Szávó, van egy jó hírem. A parlamentben, akkor a Bárányi volt az igazságügyminiszter, parlamentben hoztak egy új törvényt, hogy az első büntényeseknek visszaadják ugyanúgy a kedvezményt, mint régen. Hát mondom, parancsnok úr, köszönöm szépen, ennyi fegyelmivel, mi egy fegyelmivel nem kapnám meg. Rengeteg a fegyelmi, de hát azt mondom, Szávok, magának sokkal több már a dicsérete, mint a fegyelmivel. Én nekem hatáskörönbe áll ezt kompenzálni, és javasolni, hogy kapja meg a kedvezményt, mert én látom magán a valós változást. És nagyon hálás vagyok az úrnak az időzítés véget. 100 fegyelmi után 200 dicséret, mikor már elértem oda, hogy több mint 4 évet leültem, 4 és felett, akkor jön egy törvénymódosítás, és pont időben ez az bonyolult szerkezet, a fogaskerekek összeállva 1000 oldalról a lehetetlen bírói döntés ellenére 8-10 hónappal előtt tudtam szabadulni. Szóval rengeteg ilyen dolgot tapasztalhatunk, hogy az Úr tényleg milyen csodásan működik, hogy átnézi, előkészíti az életünket, és rengeteg csoda van még, amit azóta persze nagyon hálásak az Úrnak, hogy a Takács Feri testvéremmel ugyanoda járok vissza abba a börtönbe, ahol voltam. Tudjuk hirdetni az evangéliumot. Nekem már nem tudják azt mondani a bent lévő emberek, amit én mondtam annól a Ferinek, hogy te börtönben ezt nem lehet követni. Mert én elmondom ilyenkor, hogy figyelj, de nekem ez nem a legjobb helyen van, csak így tudod követni. És rengeteg jó tapasztalattal tudom alátámasztani azokat a dolgokat, hogy ott van idő, tényleg oda tudja szállni. Még idekint sokkal nehezebb. Több a kísértés. Én azt hittem, hogy ez fordítva van. De az Úr, ha már ott előre halad az ember, odaszállja az életét, megtér valóságosan, fölépül a hitélre, akkor idekin is már meg tud állni, és ahol tudom, azért hívnak, hála az Úrnak, több gyülekezet, roma gyülekezeteket, meg más helyre, sok helyre járok, és nagyon szeretem például az okos embereket is, egyetemet végeztem, aztán Lajos használt nekem, kívülről, kitűnően végeztem az egyetemet, nekem nem mondta, hogy mi a tudomány, hát nincs Isten, és akkor sorolja magáért, és akkor ezekkel nagyon jó felkészülni. Például a beteljesedett proféciák, hogy miért hiteles a Biblia tudományosan, és engem ez nagyon inspirált oda benn is, és most is, hogy tudjunk nekik válaszokat adni az életünkkel is, és bebizonyítani azt, hogy járjon utána, az internet már tele van egy csomó dologgal, hogy miért hiteles a Biblia is. És olyan jó, amikor ezt az emberek belindul egy magvetés, és előbb-utóbb, most már, akkor hazajöttem a barátaim, azt mondták, Lajos, tiszteletbe tartjuk a hitünk, tiszteletbe tartjuk a hitedet, de mi nem tartunk itt, gyere, dolgozzunk tovább. Pedig legális dolgokról beszélt, lezártam mindenhol a kapcsolatot, akkor voltak ilyen kaszinóvédés, nappali dolgok, csak aztán maradj itt a cégben, és adunk havonta több millió forintot. De nem vállaltam, mert tudtam, hogy ez mivel jár. Ha valami probléma van, magukkal húznak, a szörtök nem alszik, és ki akartam teljesen szakadni ebből a körből. Sikerült lezárni a baráti társaságom minden részét, és a végén már ők jöttek. Ha valami probléma van a családjukban, akkor mindig fölhívnak, hogy Lajos, mit mond erről a Biblia? Szóval, ha nem is tér meg valaki, és jó bizonyság a másik felé, akkor tudják, hogy ők is ennek a legjobbebbek kell, hogy legyen valami, még akkor is, hogy ezt nem érzi. És nagyon hálások az Úrnak, mikor órákat volt egy katonatiszt barátomnak, ott aludt nálam is, órák, éjszakákon keresztül beszélgettünk is, egy nagyon okos, értelmes ember volt. Rengeteg racionális érvekkel jött, és ez folyamatosan próbáltam megválaszolni, és közben én is épültem, mert kerestem közben én is a bibliai igazságokat, és nem tudok róla, hogy teljesen átadta-e volna az életét az Úrnak, de a jelleme megváltozott, egy őszinte jó ember, és már utána ő is kérdezett, már hálát tudott adni Istennek, és akkor ilyenkor már a Szentlélek utána majd elvégzi valakin keresztül. De nagyon fontos a magvetés. Két percben szeretném azt elmondani még, hogy mennyi szellemi-lelki törvényel találkozunk. Én például, hogy Isten hogyan munkálkodik. Nagyon megérintett ez az ige, amit említettem, hogy a titkok az Úré, a kijelentett dolgok a miénk. Van egy 49 éves sógorom, aki egy nagyon családszerető, egzisztenciával rendelkező, csodálatos munkássága van, és családszerető, istenfélő ember, és 49 évesen meghalt a napokban. Jött egy agydaganat, 6 hónapon keresztül sikeres volt a műtét, teljesen észnél volt, az Úr fölkészítette 6 hónapon keresztül őt is, a családtagokat, őt fölkészítette, olyan csodákat csinálsen a kijelentés által, hogy például elmondta neki azt, hogy mondta az a családtagoknak, hogy találkozott Jézussal. Én hiszek ebben a dolgokban, az Úr kijelenti magát, sok arab országokból nem hirdethetik az evangéliumot, az Úr így megjelenik az embereknek és megtérnek. Nagyon sok ilyet hallottam meg, az internet is fel van, valóságos hitre jutnak. Szóval, hogy az Úr megjelent neki, és fölkelt, és azt mondta, hogy én egyedül az élő Isten vagyok, pedig nagyon szerette a családját. Annak élt, és nagyon magasztalta Istent ebbe a fájdalmas beteg állapotába. Aztán olyan dolgok történtek, hogy kijelentette Isten neki azt, hogy mikor viszi haza. Én először megértem, nem tudtam mondani, ez hogy rendben van, nem az ellenség, vagy valami. Hogy lehet ez, hogy Isten kijelenti? Egy keddi nap volt, a húgom mondta nekem, éjjel nappal benn volt nála a kórházba. Azt mondja, Robikám, el kell menni a munkát intézni, szerződéseket csinálni, és mondja neki a sógorom, Rita, nem én sehova jön, hanem sokáig élek. És akkor kérdezi a húgom tőle, miért, mi van veled, félsz? Azt én nem félek. Szóval Isten teljes békességgel a 6 hónapon keresztül tudatában volt a helyzetének, a fájdalmaival, a műtéteket érezte. Teljes békességben volt, félelme nem volt benne, és egy keddi napon azt mondta, hogy hétfőnél tovább nem élek, hétfőn hazavisz az Úr. És hétfőn reggel, ez 5 nap múlva, szóval nem is úgy volt, hogy akkor a fájdalmában mondta, hogy na most meghalok, szóval Isten kijelentette neki azt, hogy hétfőnél tovább nem él. És ezáltal föl tudott ő is készülni, az egész család föl tudott, és hétfőn 6 órakor hívták a kórházból a húgomat, hogy sajnos elvesztették, és valóságosan meghalt. Rengeteg olyan dolog történt ott a kórházban, azért imádkoztam, hogy Uram, tegyél csodákat, 3 vagy 4 alkalommal volt életveszélyes állapotban, de azt mondták az orvosok, hogy nem biztos, hogy a reggelt megéri, hogy csoportosan megfogtuk egymás kezét, elkezdtünk imádkozni, és azért imádkoztam, hogy Uram, árasztottak kegyelmedet, hogy lássák az orvosok, hogy mi benne bízni. Mint mondtuk, jött a professzor, azt mondja, ez kínódás, el kell engedni, nem éri meg a reggel. Húgom mondja, de mi hiszünk Istenben. Jézus egy gyógyító, meggyógyíthatja, akarja. És akkor imádkoztuk, és én azért imádkoztam, hogy Uram, állíts helyre ezt az állapotot, hogy az orvosok is csodájára járjanak, hogy amit ők nem tudnak, és ők már azonosították a diagnózis, hogy meghal, hogy Isten ezen is túlvitte, és nagyon sok ilyen volt, és tényleg mondták az orvosok, a nővérek, a professzor, hogy valóságos csoda történt, mert ez az állapot, amiben ő volt akkor, hogy 3-szor is ezen átjött, ez egy nagy csoda volt, és 6 hónapon keresztül nagyon fölépítette a gyerekeinek, a húgomnak a hitét arra, hogy el tudták engedni, és hogy Isten kijelent, tudják azt, hogy a békessége által hogy a mennybe van és az Úrhoz költözik. Szóval Istennek ezek olyan csodálatos kijelentései, hogy hogyan munkálkodik egy ilyen tragikus helyzetbe, és hogy föl tud emelni. És sokat pereltem az Úrral, imádkoztam, és arra jöttem rá, hogy hiába fiatal volt. Nem véletlen, hogy ezt Isten megengedte. Mert így föl tudta készíteni a családtagokat, őt is, és tudjuk, hogy a mennybe van, és ettől lett törlésnek a hiába él valaki 70-80-90 éves koráig, ha akármilyen sikeres életet, amennyiben nincs hite, vagy nem ragaszkodik az Úrhoz, akkor elkárhozik. Szóval az a lényeg, én hiszem, hogy Isten azért engedte meg, hogy éljünk, azért teremtett minket, hogy vele való közösségre tudjunk ápolni. Úgyhogy azt szeretném, és azt azért imádkozok és kérem, hogy személyes kapcsolatunkba növeljük az Úrba, mert ő az a békesség, öröm a Galate 5.25, hogy a Szentlélek gyümölcseit olyan jó átélni, megerősödni, és ez egy jó példa, szemléltető példa, nem vagyunk abban az állapotban, akkor mindig tudjuk, mihez mérünk, milyen állapotban vagyunk, és törekedjük arra, hogy az Úrral ilyen személyes, békességes kapcsolatunk legyen, és tőle kérjük a bölcsességet. És azért kell imádkoznunk, hogy áldjon meg az Úr, hogy áldásot adjunk mások számára. Köszönöm szépen!